Üdvözlök mindenkit, ez itt az Örök Élet 11. adása, és ezúttal is érdekesnek tűnő témákkal próbálkozunk itt foglalkozni. Jelen esetben vasárnap van, és a mikrofon egyik végén Balla Gábor.
Itt Tokár Géza.
Yes, László.
Szóval akkor sziasztok. Vasárnap van, úgyhogy mindenki kiki nyugalomban otthon ücsörög, és gondoltunk, hogy ez ideális lenne arra, hogy egy kicsit húzósabb témával kezdjük ezt a vasárnapi idillt, mégpedig a magyar iskolák helyzetéről, a magyarság jövőjéről, mert ugye ha gyerekekről van szó, akkor csak is a jövő jut mindenki eszébe, hogy ugye a mostani kis generáció és a fiatal generáció hozza majd el számunkra is a jövőt és annak változatát, és ennek kapcsán a beiratkozásról, és most zajlott a kisiskolás beiratkozás, és ennek kapcsán gondoltunk beszélgetni arról, hogy milyen helyzetben vannak az iskolák, a magyar iskolák, mennyi diákkal számolhatnak, veszélybe kerülnek-e egyáltalán ezek az iskolák, és hol, melyik részén Szlovákiában mennyi kisiskolás irattak be magyar iskolákba. Fú, nagyon sok volt az iskola szó, de attól függetlenül ez egy olyan téma, ami mindig is előkerül, ha csak arról van szó, hogy fogyatkozunk, ha csak arról van szó, hogy politika, és ezzel jól lehet dobálózni is, úgyhogy gondoltunk mi is ebbe belekezdünk egy kicsit ilyen szám alapú statisztikákból kiindulva, és akkor megpróbálunk esetleg levezetni belőle valamilyen érdemi következtetést, hogy miért is alakulhat így a dolog, ahogy alakul.
Igen, hát igazából ugye ezek az iskolabeiratások kicsit olyanok, mint a kis népszámlálás. Csak éppen minden évben elmondják őket, nagy népszámlálást azt nagyjából hát ugye 10 évenként szokták közé tenni, és akkor lehet rajta szörnyűködni, hogy mennyivel vagyunk kevesebben. Az iskola az egy kicsit más dolog. Kicsit később reflektál a iskolások száma arra, hogy mennyien vagyunk itt szlovákiai magyarok, de hát azok a számok, amik vagy a csökkenő, vagy a növekvő tendenciákat jelzik, azok mindig küldenek egy ilyen pozitív vagy negatív impulzust mindenki felé. Ahogy egyébként a idei statisztikákat néztem, összességében nem néz ki rosszul a helyzet. Már abban az értelemben, ugye, hogy ha a SMPS-nál kimutatásait nézzük, akkor 52-vel több kiselsős, amit nagyjából 3600 gyereket jelent, 3603-at. Járási adatokra lebontva szintén létezik ez a statisztika, és itt látszik, hogy Rimaszombat nagyon lehúzta, a statisztikákat Dunaszerdahelyi iskolától meg nagyon felnyomta. És hát mindenki azt próbálja valamilyen módon kiokoskodni, hogy akkor most a számok mögött mi a helyzet, és valójában az iskolaügyünk az jobb lett, vagy éppenséggel rosszabb lett.
Hát akkor kezdjük rögtön ezekkel a konkrét számokkal. Tudjátok, hogy mennyivel több gyerkőcöt írettek be a magyar iskolába az idén, mint tavaly?
Hát, ahogy Géza említette, az SMMPS, bocsánat, adatai alapján százalék kisásős lesz.
És nyugodtan hívhatjátok pedagógus szövetségnek, az úgy nagyon-nagyon egyszerű.
Igen. És ez a százalék több kisásős 262 iskolában jelent több többletet, de összesen, ahogy említetted Géza is, 3603 gyereket irattak be magyar osztályokba.
Tehát igazából arról van szó, hogy működik 262 alapiskola Szlovákiában, ami magyar tanítási nyelvű. Ez a 3603 gyerek, ez 52-vel több, mint tavaly, de ehhez még van egy ilyen speciális dolog, ez nulladik évfolyam előkészítő. Ez, hogyha jól sejtem, nem vagyok benne 100%-ig biztos, akkor ez elsősorban a romákat érinti, és erre gyakorlatilag külön kérdeztek rá, tehát ebbe az előkészítőbe is járnak még, hát nagyjából ilyen 50-en. Ez a különbözetés, ezek azok a konkrét számok, amiket tudunk.
Igen, és hogyan... az előkészítő?
Hát ez egy ilyen óvi és iskola közötti áthidaló korszak, ami segíti aztán esetleg olyan képességek kialakítását, amit az óvodában vagy illetve addig még nem szerzett meg a gyerek, ha jól sejtem.
Igen, ez tényleg általában, de nem tudom, hogy most konkrétan ez a helyzet, de amikor elő szokott jönni az előkészítő, akkor az a roma gyerekekkel kapcsolatban szokott előjönni. Ugye a szocializáció alapvető hiánya nagyon gyakran, vagy hát más dolgok, bizonyos képességeknek a hiánya egyszerűen megkövetelik, hogy valaki járjon iskolai előkészítőbe.
Jó, hát az adatokat nézve, ugye, ahogy megemlítetted Géza, Dunaszerdahelyt és Galantát, egyértelműen azt tűnik ki, hogy a nyugati rész, az ország nyugati részében, a délnyugati részében sokkal erősebb és sokkal látványosabb a növekedés, mint keleten. Sőt, a legnagyobb visszaesés pont a Rimaszombati járásban van, ahol 68 kis elsőssel kevesebbet jelentkezett be, kevesebben jelentkeztek be idén, mint tavaly. És de ugyanúgy Nagy Mihályban. És végül is ezekre az erősen asszociáció, asszimiláció hatása alatt álló, elnézést, asszimiláció hatása alatt álló eljárásokra jellemző az, hogy visszaesés tapasztalható. A Kassa vidéke, az meg Kassa, az mindig is erős volt, úgyhogy ott érezhető a határ közelisége. Rozsnyon pedig pont, hogy se csökkenés, se növekedés nem következett be.
Mit gondoltok, ez az egész irány mennyire befolyásolható? Szóval, ha csökkenés van, akkor ez egy folyamatnak a része, amiben nem nagyon tudunk már beleszólni, mert egyszerűen csökken a magyarok száma, vagy valamiképpen kívülről ezt meg tudjuk nyomni, és igen, rávenni a szülőket, hogy magyar iskolába írassák a gyerekeiket.
Én arra gondolok, hogy valamilyen szinten ezzel már foglalkoztunk egy előző adásban, ahol is azt fejtegettük, hogy a többségi nyelv használata mennyire érezteti azt a szülővel, hogy ide kérve irattatni a gyereket, mert akkor jobban fog érvényesülni, azaz, hogy szlovák iskolában vagy a helyett, mert őnekik nem sikerült érvényesülni, és ezt feltételezik sok esetben, hogy azért történhetett, mert nem kellőképpen, vagy nem olyan szinten művelték az adott ország többségi nyelvét. Itt jelen esetünkben ugye a szlovák nyelvet. És a másik ugye meg pedig az, hogy keleti régió, ezért esetleg összefüggést találhatunk abban is, hogy gyengébbek a fizetési feltételek a szülőknél, lehet, hogy borúsabban látják az ott élő fiatalok a társadalmi helyzetüket, és ez miatt lehet, hogy ez is beleszól aztán a demográfia alakulásával, még pedig, hogy nem mernek annyi gyereket bevállalni, vagy egyáltalán nem is vállalnak gyereket, illetve az elvándorlás is közre játszhat, úgyhogy ilyen kilátástalanabb helyzetben lévő régiók lakói ugye hajlamosabbak külföldre utazni, és ezáltal is ez nyomot hagy az ottani kis elsősök, diákok, gyerekek létszámán.
Igen, ez a demográfia az egyértelműen ott van. Ami egyébként Rimaszombatot illeti, csak egyetlen dolgot szeretném felhívni a figyelmet, hogy van egy Rimaszombati Szalon nevű rendezvény, ami kicsit hasonló, mint a komáromi szalonhoz, vagy más beszélgető estekhez. Ezt Hangácsi Istvánék csinálják, és nagy valószínűsége lesz róla nekem valamilyen lekövetése, vagy felvétel róla. Pontosan ezt a témát járták körbe, hogy Rimaszombatban miért kevesebb a magyar elsős. Megpróbáljuk ennek a linkjét felhajtani, és belerakni a mi kis összefoglalónkba, hogyha az sikerülni fog. Na már most ezen túl pedig van még egy dolog, ami nagyon érdekesen szokta alakítani az iskolának a látogatottságát, és az pedig a magyarok és a romáknak a kérdése. Tehát nagyon sok iskola van olyan, és most szlovák-magyar iskolák egyértelműen, amik, hát fogalmazzunk úgy, egy kicsit illetlen, hogy elcigányosodnak, tehát hogy egyre több roma szülő iratja oda a gyerekét, és pont ezért a magyar vagy a szlovák szülők a gyerekeiket kivetetik, és inkább másik iskolába iratják be. És nem igazán képes a iskola ugye jellegi helyzetében, jellegi tanterveivel és egyebeivel egyszerűen kezelni ezt a helyzetet, hogy miként tud két közösséget valamilyen módon egy iskolába tömöríteni, úgyhogy az egyik közösségnek a szülői se érzik úgy, hogy az ő gyerekük egyébként veszt azzal, hogyha abba iskolába jár, ami tele van valamilyen más nemzetiséggel. Szóval ez még egy faktor, tényező.
Igen, igen, sok helyen olvastam különben annak idején is, ugye, hogy valamilyen fórumokon vagy beszélgetéseken az volt, hogy egymást vádoltak a szülők, hogy te sem iratnád be a gyerekedet olyan helyre, ahol romákkal lenne egyben. Hiába magyar iskola, és egyszerűen ez döntő okként szerepel sok döntés mögött. Nem vagyok még ebben a helyzetben, hogy ilyenről kelljen gondolkoznom, még az odébb van egy 6 év minimum, de biztos, hogy dilemma. És
azért elég itt.
Igen.
Lasszi, nyugodtan.
Nem, én arra voltam kíváncsi, hogy lehet, hogy erről volt szó, csak elfelejtettem a tékristófot. Hova tervezitek iskolába iratni? Magyarországon vagy Szlovákiában?
Erről még nem egyeztem. Úgy mondom, hogy még megkezdtük a megbeszélését ennek a dolognak, de nem jutottunk zöldágra, nem vergődtünk még zöldágra. Mivel én azt szeretném, hogy ide Ajkarra járjon, ez kézenfekvő volna, hogy egyszerűen fölöslegesen ne utazzon be Pozsonyba, hanem muszáj. És viszont a másik részről pedig lehet, hogy ezáltal úgymond kirúgnánk a Samlit a lába alól, ami a szlovák nyelvtudást megalapozná, mégpedig azzal, hogyha esetleg magyar, szlovákiai magyar iskolába járnak, akkor mondjuk a Dunaszerdahelyi, vagy pedig esetleg a Pozsonyi Duna utcaiba, akkor pedig ott ugye kapná azt a szlovák nyelvtudást, amit ugye általában a szlovákiai magyar megkaphat. Na most ez kérdés, mert ugye ezzel eldönthető, hogy aztán a gyerek tudjon érvényesülni Szlovákiában, vagy pedig csak Magyarországon.
Ez amúgy érdekes, hogy így sokkal inkább általánosan gondolkodtak, nem pedig konkrétan a rajkai magyar iskolát és a pozsonyi magyar iskolát megnézve, hogy melyik a jobb. Ennek így mi az oka?
Mondom, igazából csak az, hogy aztán mindig jobban tudjon érvényesülni, és talán az lesz, hogy mégiscsak, hogyha olyan munkahelyünk lesz, hogy fogunk bejárni, akkor talán azt fogjuk választani mi is, hogy a Pozsonyi Duna utcaira fogjuk járatni őt.
Én
de az, hogy most milyen szintű egyik vagy másik iskola, az ezen még így nem morfondíroztunk, hogy egyrészt többet kaphat-e azzal, hogyha itt jár. De ugye már az is különbség, ha már kitértünk erre, teljesen más jellegű a magyar iskolarendszer és a szlovák iskolarendszer, teljesen más dolgokra összpontosítanak, és hát ha úgy gondolnám, hogy talán humán beállítottságút szeretnék, vagy arra lesz, ahhoz fog vonzódni, akkor lehet, hogy mégiscsak inkább a magyarországi iskolarendszer felé fogok húzni én is, mert ugye a magyar történelem az kiemelt szinten van kezel a Magyarországon, és mindig is erősek voltak benne a történelmi kérdésekben, jobban, mint a szlovákok a saját történelmükben.
Tomi Gábor, te nem tanítottál egyetemi kurzus keretén belül? Vagy te nem tanítottad meg a pedagógiai minimumot?
De kötelező, hogy ne. Sőt, megvan, és voltam is gimnáziumon és alapiskolán is tanítani. És ennek, ezek élmények hatására döntöttem úgy, hogy hát én bizony bármi más fogok csinálni, csak ezt nem. Mert sajnos azon túl, hogy tudjuk, milyen keresetek vannak az iskola rendszer, iskola ügyben, azon túl még rettenetesen kifárasztott minden nap. Ez azt jelenti, hogy készülni a diákok kérdéseire, hogy ne legyen semmi sem az, hogy meglepet valami. Ez látos, jóval többet kell utalom most az egyes dolgoknak. De a másik dolog volt az, hogy amilyen hangulat uralkodik az egyes osztályokban, szóval, hogy össze kellett szednem az összes létező mobiltelefont mindenkitől az asztalomra, és ha valaki megcsinált, akkor azt kinyomtam, és nem igazán loptam magam a szívükbe. És szerintem elég húzós konfliktusaim lettek volna a diákjaimmal, mert nem nagyon toleráltam volna nekik ezt a mostani előröket. Úgyhogy inkább úgy döntöttem, hogy legyen nekik is jó, nekem is jó, teljesen máshol próbálok érvényesülni.
Róla, létezik valamilyen felmérés, hogy miért választák magyar szülők inkább a szlovák iskolát? Így próbált valaki már utána járni, hogy mégis mi volt a döntésnek a legfontosabb oka?
Nem tudom, szerintem sok esetben dönt az is, hogy helyrajzilag hol találhatóak. Az azt jelenti, hogy milyen iskola van a környezetben, hogy a szülők meg tudják-e oldani esetleg azt, hogy a diákot messzebbre viszik, csak azért, hogy ott magyar iskolában járhasson. vagy pedig egyszerűen nem, nincs rá pénz, nincs rá megoldás, nincs rá lehetőség, hogy elvigyék abba a közeli faluban, és akkor helyre járatják szlovák iskolába, szlovák óvodába, csak azért, mert az kényelmesebb. Úgyhogy szerintem ez egy döntő ok lehet a legtöbb esetben, hogy miért is szlovák iskolába járt valaki. Persze nem nagyvárosokról beszélek, ahol teljesen mindegy, mert végül is 500 méterre van az egyik iskola, és 500 méterre a másik is. Inkább ilyen elszlovákosodó településekre gondolok, ahol nincs nagyon alternatíva.
Viszont az ilyen technikai jellegű gondokat azért meg is lehet oldani relatíve, nem is olcsón, de egyszerűen, akár iskolabusszal, vagy bármi más módon segíteni az ilyen szülőket.
Jó, az egyik feltétel, egyik oka lehet szerintem az, hogy miért járatják szlovák iskolán. Persze mondjuk rá lehet, hogy ilyen praktikai ok volt, de pragmatikai ok, de nem azért, hogy most teljesen az volt, hogy mindenképpen ellenkeznek az ellen, hogy magyar iskolába járassák, mert rossz tapasztalatok voltak, hanem egyszerűen nincs jobb megoldás a környéken.
Nem, ez a megjegyzésem inkább arra irányult, hogy a legtöbben mindig azt a döntést próbálják befolyásolni, akár morális, vagy valamilyen más okokból, hogy igenis írassa valaki a gyerekét magyar iskolába, pedig lehet, hogy egyszerűbb lenne megkönnyíteni a gyerek számára a magyar iskolába járást. Nem tudom, hogy mennyire érthető ez így.
Hát igazából itt két dologról van szó, illetve több dologról is szó van, ami a magyar iskolák minőségét, meg a javítást, meg egyebeket illeti. Tehát az egyik az, hogy földrajzi távolság az tényleg sokat számít. Tehát, hogy senki se akarja azt, hogy a gyerek az 15-20 kilométereket utazzon naponta kétszer ahhoz, hogy eljusson iskolába, meg visszajusson onnan. Különösen nem, hogyha mondjuk a gyerek elsős, vagy másodikos, vagy nagyon fiatal, és erre úgy nincs fölkészülve. Második dolga az, hogy senki se akarja azt, hogy a gyerekét a iskola amellett, hogy tanul, hogy ne készítse fel az életre, tehát hogy ne adjon neki ilyen alapvető képességeket, képzettségeket, ami előbb boldogulni tud, és valahol egy kicsit a szlovák nyelvtudás hiányától való félelm is ebbe a kategóriába illeszthető bele, hogyha szülő nem hiszi el, hogy a magyar iskolában a gyereke az megtanul normálisan szlovákul, vagy hogyha egy szülő úgy gondolja, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és a magyar iskola az nem adja meg ezt a alapfeltételt, akkor egyszerűen máshol fogja vinni a gyerekét. És igazából van még itt egy harmadik dolog is, amit elfelejtettem. De mindegyikre érvényes az, hogy tehát valamilyen módon ezeket az iskolák követik, és az igényeket tudatosítják, de az egy másik dolog, egy dolog tudatosítani, és egy másik dolog valamilyen módon megfelelni nekik. Szóval például most van egy eléggé komoly tiltakozási hullám a iskolák részéről, ami a tanterveket illeti. Szóval a magyar iskoláknak a tanterve az nagyon kevéssé rugalmas a szlovák iskolákhoz képest, és ebből nagyon komoly problémák lesznek a későbbiekben. De meg lehetne még említeni pár olyan dolgot, amivel ennek a segítsége a magyar iskola ügyet egyébként lehetne javítani már rövid távon is, csak egyszerűen nem nagyon kapják meg ezt a segítséget a hatóságoktól a magyar intézmények.
Milyen konkrét dolgokra gondolsz itt?
Hát akár az iskolabusz hálózat, akár valamilyen támogatások, iskolafelújítás, eleve magyar iskolák sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint a szlovák iskolák, hogyha a diák létszámot tekintjük, hiszen ugye a legtöbb településen, ahol élnek magyarok, tehát működik párhuzamosan egy szlovák, meg egy magyar iskola. Kapásból osztódnak a diákok két felé. Sokkal kisebb az átlagos diák létszám. Szóval sok ilyen gyakorlati dolog van, ami a magyar iskolák esetében egész egyszerűen másként működik, mint a szlovák iskolák esetében. És hogyha meggyökerezik itt egy olyan felfogás, hogy a magyar szülőknek egyszerűen nem érdemes magyar iskolákba adniuk a gyereküket, akkor hát az hosszú távon a közösségre nézve eléggé megsemmisítő hatású lesz.
Mennyire találkoztatok így a személyes környezetetekben ezzel a felfogással?
Hát én gondolom, hogy mindenkinek a családjában van valaki. Széleskörű családjában van olyan rokon, aki szlovák iskolába adta a saját gyerekeit, és nem nagyon beszél róla. Én családomban szintén.
Hát a mi családokban szinte csak ilyen van, és úgy gondolom az összes unokatestvérem kivétel nélkül, mint szlovák iskolákat látogatott. és hát felvállalták, mert úgy gondolták, hogy jobb, pont ebből a gondolkodásból fakadt az a lépésük, hogy jobban fognak majd érvényesülni. És annak ellenére választották a szlovák iskolákat, hogy egyik esetben egyik családban anyuka szlovák, anyanyelvű volt kezdetben, másikban meg magyar, és végülis tökéletesen megegyeztek mindannyian, hogy szlovák iskolákban lennének jobb helyzetben, és semmivel se jutottak tovább többre. Úgyhogy sajnos az én családomban ez teljes mértékben megfigyelhető.
Még egy ilyen dolog esetleg az iskoláválasztás kapcsán, amit mondani akartam, csak elfelejtettem. Nem mindegy, hogy milyen módszerekkel próbáljuk ezeket a gyerekeket meggyőzni és a szülőket meggyőzni. Tehát nagyon sokféle módszer létezik. Minden iskola beiratkozási időszakban ugye előkerülnek például vicces iskola videók, de ott vannak például a személyes megkeresések, amik nagyon hatékonyak tudnak lenni, hogyha megfelelő és hiteles személyek beszélnek a szülőkkel. Nem nagyon van nekünk hálózatunk, és abban esetben, hogyha az iskola saját maga a tanárai révén, meg a felszereltsége, meg a minősége révén képes egy olyan intézménynek a hírét mutatni, ahol igenis a gyerek az tud boldogulni, akkor a szülő oda fogja adni a gyerekét. És tehát ezt nagyon könnyű így elmondani, de az a helyzet, hogy szerintem egy szülő számára az abszolút prioritás az, hogy a gyereke az sikeres legyen és boldoguljon. És nem akarja azt elrontani egy rossz iskola választással. És abban a pillanatban, hogyha valakinek már a saját gyerekéről van szó, akkor sokkal kevésbé beszél általánosságok szintjén, és sokkal több konkrétumot néz, mint az, aki vagy már idős, és nem esik át ezen a fázison, vagy még fiatal, és még nem esett át ezen a fázison.
László, nálatok ez hogyan fog alakulni? Beszélgettek-e már erről?
Igen. Hát én a magyar iskola mellett tettem a voksamat, és valószínűleg az is lesz belőle.
Fű,
Így
értem is.
7 évvel előre teljes bizonyossággal nem merném állítani, de egyelőre igen.
És sokan kellett győzködnöd a feleségedet, vagy pedig gyorsan ráállt a dologra? Vagy egyszerűen ezt csak
Nem,
eldöntötted, és még nem is beszéltél róla, csak ezt így
Nem,
kijelentetted.
nem, nem, mi erről beszéltünk, és hát egy elég értelmes lány, úgyhogy nem volt komoly gond.
És...
Bár azért az felmerült, hogy bizonyos dolgok nem voltak elsőre teljesen nyilvánvalóak, mind általában a szlovákok számára, hogy miért is jó ez, de tényleg probléma nem volt vele.
És mivel kampányoltál a magyar iskola mellett, úgy gondolom, amikor szóba került, akkor mi volt az az érv, amivel
Leginkább
próbáltad
azzal, hogy
meggyőzni?
mi eleve egy szlovák környezetben élünk, Pozsonyban. Szóval attól, hogy abszolút nem kell félni, hogy esetleg ne tudna szlovákul, mivel hát az édesanyja szlovák, aki nem tudná, igen, a feleségem szlovák, egész családja, aki itt él körülöttünk szlovák, minden ismerősünk szinte szlovák, és pár barátom kivételével én vagyok az egyetlen magyar kapcsolata, szóval szerintem ez így kevés. És pont ebből kiindul, hogy gondolkoztunk rá, hogy például Magyarországon élnénk, akkor lehet, hogy viszont szlovák iskolába adnám pont ez miatt.
És nem volt esetleg számára az zavaró tényező, hogy ilyen szinten akkor esetleg a családjában, vagy valamilyen rossz megítélés érhet benneteket? Úgy gondolom, hogy a család részéről ez nem probléma. Hogyha ezt mondjuk rá bejelentenék, hogy egyszerűen a nagyszülők esetleg nem néznének el másként.
Előfordulhat, igen. Annyira nem tudom, hát nagyon nem is akarok most így belemenni. Én nagyon furcsa nagyszülők vannak, úgyhogy igazából, ha probléma lesz, akkor sem biztos, hogy csak ez miatt. De igen, szóval, de így a közelebbi családban nem, abszolút nem. Meg tényleg azért vannak így ismerősi körünkben is nagyon sok kétnyelvű család, és nem kimondottan magyar-szlovák kombináció ugyan, már azok is, hanem teljesen mindenféle mindenfélével, és mindenhol nagyon jól működik, ugyanígy a kétnyelvű, gyerek kétnyelvű nevelése is. Abba is
Én
már, hogy
még megkérdezném Gézát, hogy ugye most ő hasonló helyzetben még jelenleg nincs, de attól függetlenül, hogy esetleg egy képzeltbeli szituációba beleélve magad, hogy tegyük fel, elméletileg Pesten maradnál, akkor Most tényleg csak elméleti szinten feltevés szintén hogy állsz a dologhoz, hogy járatna, de ott szlovák iskolában van, mert ugye van Budapesten szlovák alapiskola és gimnázium is. Járatná, de odaadni a fiadat, lányodat, vagy pedig egyszerűen nem élni ezzel a lehetőséggel.
Csak hogy tisztázunk egy alapvető dolgot, én Pozsonyban élek. Ez egy másik dolog, hogy hol fogok kikötni a jövőben, de egyértelműen Pozsonyban lakok.
Csak azért kérdeztem most Budapestet, mert mondjuk rá, most itt mindenketten képviseltük ezt a két oldalat, mert ott van egy pozsonyi, akkor itt van egy Magyarországon átlógó pozsonyi, és van egy, most próbáld meg elképzelni egy Magyarországon élő szlovák helyzetét, akinek nincs lehetősége mondjuk rá Pozsonyban tanítatni a gyerekét. Hogy esetleg milyen dilemmák fogalmazódnának meg benned?
Szerintem tehát most, ha kizárólag a magyarországi oktatás ügyet veszik, szerintem az nem létezik, hogy Magyarországon ki tud alakulni egy olyan környezet, ahol mondjuk magyarul nem olyan sokat beszélnek. A kínai enklávékat tudom maximum elképzelni egy ilyen környezetnek, ahol teljesen másra állhatnak hozzá a nyelvi kérdéshez, de szerintem Magyarországon egyértelműen abban a helyzetben van bárki, nem is bárki, hogyha elmegy egy olyan gimnáziumba, vagy olyan oktatási intézménybe, ami idegen nyelvű, és teljesen mindegy, hogy most angol, német, szlovák, horvát, azt hiszem, hogy eléggé sok ilyen gimnázium van, akkor ez egyértelműen pluszt ad. És ez az a dolog, ez a felfogás, ami felénk nem ebben a kombinációban honosodott meg. Tehát nálunk, hogyha egy idegen nyelvű oktatásról beszélünk, vagy egy idegen nyelv hangsúlyos ismeretéről, vagy valamilyen kontextusbe helyezéséről, akkor az mindig egy ilyen mínusz.
Nem feltétlenül. Én inkább azt látom, hogy ez csak bizonyos konkrét esetekben van így. Szóval szlovák oldalról is egy francia vagy angol nyelvű gimnázium az teljesen más, mint egy magyar. Ugyanúgy a magyarok oldaláról is, hogyha valaki angol iskolába adja a gyerekét, a sokkal elfogadhatóbb, mint hogyha szlovákba tenni.
Szerintem magyar oldalról ez nem ennyire elutasító. Én nem találkoztam konkrét esetekkel, ami megerősíti a cáfolja ezt a dolgot, de szerintem a magyar társadalom esetében ez nem ennyire egyértelműen elutasító, vagy negatív jellegű.
Felvidéki magyarokra gondoltam, nem a...
Ja, értem, értem. Nem tudom, az igazság, hogy például ebből a szempontból is jól lenne erre a kérdésre visszatérni mondjuk egy oktatási szakemberrel, és ezt szorgalmaznám is, hogyha legközelebb van egy vendégünk, akkor legyen az egy valaki, aki ért az oktatáshoz, mert ezeken a kérdéseken, amiket mi átmentünk, én nagyon szívesen, úgymond megismételném őket valakinek a jelenlétében, aki kimondotta a területtel foglalkozik. Én nekem határozott az érzésem, hogy amikor a szlovákiai magyarokról van szó, és a szlovákiai magyar oktatásról, akkor nagyon erősen előkerül az elemi félelem a magyar szülők részéről, hogy még a magyar szülők részéről is, hogy a gyerek nem fog tudni beilleszkedni, és nem lesz sikeres Szlovákiában, hogyha magyar iskolát látogat. Én hasonló félelemmel szerintem nagyon nehezen találkoznák mondjuk egy magyarországi szlovák gimnazista esetében.
Nekem volt egyetemen magyarországi középiskolát végzett osztálytársam, és amiket ő úgy elmondott a magyarországi szlovák középsulikról, ott nekem nagyon az jött le, sokkal inkább magyarok, mint amennyire az itteni magyar iskolák szlovák, szóval tényleg...
Ez igaz.
Fú, ez jó, mert azt hittem, hogy ezt ki fog kelleni bővebben is fejtenem, de ilyen gyorsan rávágtad, akkor ezek szerint értető volt, amit mondani szerettem volna.
Nem, én mint... sem értem, miről van szó, úgyhogy én is hasonlóképpen vélekedek erről a dologról.
Jó. Egyébként nektek van valamilyen konkrét tapasztalatok, vagy akszintén így közeli ismerőseken keresztül a magyarországi szlovák iskolákról? Nagyon nem.
Nekem annyi van, hogy az öcsémen keresztül, aki Budapesten végezte a középsulit, konzervatóriumot, és a szobatárs viszont egy srác volt, egy újvári srác volt, aki ott szlovák középiskolát, szlovák gimnáziumot látogatott. Attól függetlenül, hogy Budapesten végezte, nem ott maradt. Most jelenleg, ha jól tudom, akkor itt látogat felső oktatási intézmény, de nem vagyok benne teljesen biztos. És ugyanígy volt azt hiszem a bátyja is, úgy gondolom, hogy szlovák iskolát végzett Budapesten. De nem az volt érezhető belőlük, hogy inkább ezt a szlovák oldal erősödött volna, hanem ez a közeg, ez a millió, ahol ő volt nap, mint nap, ez teljesen meghatározó volt, és nem hagyta, hogy egyszerűen felvegye, vagy valamilyen ilyen durván kulturális különbség érződjön nála, hogy most szlovák iskola, és ezért teljesen más. Hanem inkább ezt a magyarországi feelinget kezdtem a srácból is. Meg aztán az van, hogy ugye elég csak most egy kicsit elnagyolva és sarkítva nézve a dolgokat, elég csak megnézni a szlovákiai magyarság és a magyarországi szlovákságnak az összehasonlítását, amikor is azok a szlovákok, akik Magyarországon élnek, bár megtartják ilyen tradíció és ünnep szinten a szlovák ünnepeket is, minthogy nagyon jól mutat a tévében, de annak ellenére borzasztó az, ahogy ők beszélnek legtöbbjük szlovákul, szóval, hogy ez az a nyelvi háttér is, ami ott kiépül, vagy épp nem épül ki teljesen, az is nagyon érezhető, és nem összehasonlítható a szlovákiai magyarok magyar tudásával. Szóval, hogy egy magyarországi szlovák nem tud úgy szlovákul, mint egy magyarországi magyar, mert ugye ez tényleg összehasonlíthatatlan. És szerintem ez ugyanígy vontatódik végig aztán az iskola ügyen, az ott lévő iskola ügyen is. És akkor esetleg...
Kérdéseket lejegyzeteljük, és megpróbálunk hívni majd valamikor a közeljövőben olyan valakit vendégként ide a podcastba, aki értelmesen, legalábbis tőlünk értelmesebben képes megválaszolni őket.
Vagy lehet, hogy nem spekulatív válaszok arra képes, mint ahogy mi nem tényleg valósul. És ha már az iskola ügynél tartottam, elég más problémával is szembesül az ember, mégpedig az, hogy elfeminizálódik az iskola ügy. És ezt annak kapcsán is hoztam föl, hogy a mai napon,
Bocsánat, igazán.
hogy mai nap épp nemzetközi nőnapot tartanak világszerte, és ennek kapcsán gondoltunk arról is beszélgetni, hogy milyen a nők helyzete, vannak-e tipikus női foglalkozások, illetve ünnepeljük-e a nőnapot, megvannak-e a nők becsülve, egyenjogúság, és most nagyon sokat soroltam föl, amihez mindegyikhez órákat lehetne beszélgetni, és gondoltam, hogy esetleg érdemileg egy pár mondat erejéig érdemes lenne időt szakítani rá is. Talán kifejteni a saját egyéni véleményünket, vagy esetleg azt, hogy milyen lenne egy ideális világ, vagy pedig ez az ideális világ számunkra férfiaknak, vagy pedig esetleg a barátnőink és feleségeink teljesen más képet alkotnának, vagy más véleményen volnának, hogyha ez jön szóba.
Szerintem kezdjük egy nagyon konkrét kérdéssel, hogy ti felköszöntitek-e nőismerőseiteket ma? Nőnap alkalmából?
Barátnőmnek tervezek venni egy virágot, hogyha sikerül megoldanom úgy, hogy ne lássa és meglepem vele.
Én
De
meg
nagyon
vagyok benne.
veszélyes dolgok ilyet tenni, mert az később meg fogja hallgatni, és hogyha ez nem jött össze, akkor az baj.
Illetve azért is veszélyes, mert tegyük fel, idén sikerül, és jövőre meg nem, akkor viszont megkapod, hogy mi történt, tavaly miért volt, és idén miért nincs, és hogy a kevésbé szeretted őt esetleg, vagy valamilyen ilyen keresztkérdéseket kaphatsz, úgyhogy komolyan meg kell gondolni mindig az ajándékvásárlást.
Figyelmesek, tehát határozottan figyelmesek, azok szerintem teljesen rendben vannak egy ilyen kapcsolatban is. Itt igazából az sokszor a kérdés, legalább hogy valakinek a dilemma, hogy ezt a figyelmességet mennyire kösse az egyes ünnepekre, mennyire van egyáltalán aktualitása a nőnapnak, és mennyire van aktualitása akár annak a kérdésnek, hogy a nők helye a társadalomban pontosan most hol is van. Mind a kettő szerintem egy nagyon fontos téma, és nem biztos, hogy a kettőre ugyanaz a válasz. Az egészen biztos, hogy van miről beszélni ebben a témában, és az is egészen biztos, hogy nagyon sokan fognak úgy venni egy szimbolikusan csak egy szál virágot, vagy valami más ajándékkal kedveskedni a saját párjuknak, hogy közben egyébként az évnek a további 364 napján ezt a fajta megbecsülést vagy figyelmet ezt nem kapják meg tőle. És ez egy alapvető probléma.
László, te kedveskedsz valaminek feleségednek?
Igen, igen, még nem találtam ki pontosan, hogy mivel, de valószínűleg virág lesz belőle. De majd meglátjuk.
Én abban a kényelmes helyzetben vagyok, hogy reggel 7-től este 8-ig de vagyok szögezve a géppel, és hát sajnos nem tudtam mikor kivenni.
Tehát ezt tegnap kellett volna, akkor előkészít.
Tegnap is itt dolgoztam, úgyhogy ugyanilyen helyzetben voltam.
Viszont amióta feltalálták az online rendelés, nem nagyon kifogásolhat le ezeket.
Hát figyelj rá, inkább jól már végén van, de nem hoznak is.
Jó, nem. Jó lesz, hogy Éva is meghallgatja ezt az adást, biztos fog örülni.
A szomszédi bajáját nem voltál képes leszakítani.
Igazából visszatérnék arra, amit a Géza említett tényleg, hogy ez a nőnap, ez szimbolizál valamit tényleg az, hogy ezen a különösen odafigyelnek az emberek, vagy pedig, hogy nőnap van, nesze itt egy virág, és megvannak-e becsülve, vagy pedig csak egy ilyen szimbolikus és úgymond kommunista ünnep, amikor kötelezően kell hozzáállni az a dolgokhoz, mert illik. Úgy gondolom, hogy fontos annak a megítélése, hogy ezt a nőnapot csak azért tartja valaki, vagy csak azért állnak politikusok úgy, ahogy állnak ehhez a témához, hogy népszerűséget lehessen növelni, vagy pedig tényleg ott van mögöttük ez a gondolatvilág, hogy talán oka van, hogy nőknek külön napot szentelnek, és ha oka van, akkor mi az az ok? Az az, hogy azért kapják el ezt a kitüntetett figyelmet idézőjelben, mert amúgy elismerik a férfiak, hogy sokkal rosszabb helyzetben vannak. Szerintem, és ez volt az kezdeti gondolat is mögötte, az egész ünnep mögött, mert ugye rengeteg, bármelyik nap fölüti az ember az internetet, akkor láthatja azt, hogy kiutatások vannak arról, hogy a nők továbbra is kevesebbet keresnek, mint a férfiak, hogy a nők helyzete továbbra sem javult, hogy rettenetesen sok a családon belüli erőszak, amit ugye nem nők követnek el férfiak, hanem inkább fordítva.
Hát van ugye most egy szomorú aktualitás is ennek az egésznek, vagy ki tudja, hogy ünnepi dolognak szántálke, de Vlagyimir János a Smernek a képviselője, aki már csak volt képviselő, azt éppen most csukták le gyakorlatilag családon belüli erőszak vádjával. Ugye, hát ez szerintem egy eléggé precedens nélküli dolog, mert korábban azt mernek volt egy másik képviselője, aki simán megúszta azt, hogy a barátnőjének hát egy szeretőjét vagy barátját, az például a pincébe kikötözte és ott tartotta fogva. Úgyhogy határozottan ebből a szempontból legalább van némi előrelépés és progressz, de nagyon-nagyon gyenge például a nőknek a törvényes védelme Szlovákiában, és családon belüli erőszaknak a témája is nagyon-nagyon ritkán kerül elő.
Mondjuk tény az, hogy nagyon nem is tudnak mit csinálni a kermel, hogyha például kihívja valaki szomszéd a rendőröket, és a nő azt mondja, hogy őt már pedig nem bántják, akkor igazából nincs semmilyen módszerük arra, hogy tovább lépjenek. Szóval nem tudnak mit kezdeni ezzel, és a legtöbb esetben tényleg az erőszaknak elszenvedői vagy nem merik bevallani, vagy ők maguk is úgy gondolják, hogy itt nem történt semmilyen abnormális dolog. És így nagyon nehéz bármilyen pozitívabb irányba is elindulni.
Vagy pedig ugye az van, hogy a társadalom, még a nők is úgy ítélik meg a nőket, akik ilyen hasonló helyzetben szerepelnek, hogy biztos a nő az oka. Úgy gondolom, hogy ha valami erőszak történik, vagy erőszakot követnek el valamilyen nőn, akkor is az illető inkább titkolja, nem meri a rendőrsége vinni, mert ugye egyrészt rengeteg férfi előtt kell majd erről vallania, akik aztán ki tudja milyen tekintetekkel viszonozzák az ott megélt sérelmeket, és egyszerűen inkább hallgatnak róla, és nem akarják még egy szinten elszenvedni ezt a sérelmeket, amiket ők átéltek, és erről hallgatnak. És ennek rettenetesen mély, hogy is mondjam, egy mély gödörről van szó, mert rettenetesen szerteágazó problémáról van szó, ha csak belegondolok abba valamelyik nap olvasott hírbe, ez egyszerűen borzasztó volt. Ugye Indiában tavaly, ha nem tévedek, történt az, hogy nem tudom én hány férfi, még talán a buszsofőr is megerőszakolt egy nőt, és az egyik vádlott úgy nyilatkozott a sajtóban a napokban, hogy ha nem sikongatott volna és engedte volna az erőszakot, akkor még ma is élt volna. Szóval, hogy az ilyen nézetek hogy alakulhattak egyáltalán ki Indiában, ahol teljesen úgymond nő ideál, az nagyon sokáig szerves része volt a történelemnek és a kultúrának. A Kámaszutrában teljes mértékben egyforma jogú partnerként vannak feltüntetve is, hogy mégis mi vitte idáig el az egyes társadalmakat, hogy ennyire ledegradálódik a nő szerepe. Mennyire játszik erre közben az, hogy a nők mennyire vesznek ebben a nők részt? Úgy gondolom, hogy ezt a nézetet kialakítsák. Fú, nem ismerek belegondolni, mert ugye csak rendkeltetesen sok kérdést dobnék fel, és olyan témákat, amit külön kéne kitárgyalnunk, például a pornóval. Hogyha képes a nő pénzért eladni a testét, és rengeteg nő hajlandó erre, akkor hogyan lehet visszajutni arra a szintre, hogy ugyanúgy megbecsüléshez jussanak, és ne az legyen, hogy tényleg aztán egy húsként legyen egy nőre tekintve.
A férfiak is képesek adni a testüket, csak ez teljesen másra csapodik a társadalmon, szóval szerintem ez nem biztos, hogy a ok, ez inkább csak egy ilyen mellékkövetkezmény, hogy másképp nézünk rá. De tényleg ez egy érdekes téma, amit sokkal hosszabban kéne boncolgatni így önmagában. De hát összességében az egészen biztos, hogy a társadalom az nagyon sok esetben ilyen nemi alapon alkalmaz kettős mércét, és hogyha valamit megcsinál egy férfi, az gyakran teljesen más kontextusba kerül ahhoz képest, mint hogyha egy nő csinálná meg. Mert csak a nőnapra visszatérjek, érdekes dolog például az, hogy a nőnapot ünnepeljük, a férfiaknak külön napot viszont nem feltétlenül ünnepelünk, és mindenki ezzel teljesen azonosulni tud. Egyébként én sem mondom azt, hogy kell egy külön nap a férfiaknak, de minthogyha a nők felé való ilyen szimbolikus gesztus, az úgy lenne értelmezve, hogy a társadalom megtette ebből a szempontból a kötelességét, és tovább lehet menni, mert nincs itt semmi látnivaló. Nem tudom, hogy ez mennyire érthető, amit mondtam.
Igen, szerintem pont erre próbáltam én is, lehet, hogy kevésbé érthető és sokkal homályosabb módon utalni, hogy azért van állítva az a nőnap, és azért volt a kommunizmusban is egyszerűen ilyen balasztja, mert egyszerűen ki kellett emelni, hogy és vannak a nők, és odafigyeljünk rájuk, és meg kell becsülni őket, és akkor ennyivel véget ért az ünnep, mert minden a régi módon tovább, mert meg volt az ünnepetek. Annak idején különben az egyik ismerősen ilyen megemlítette, hogy persze nő volt, és mondta, hogy hát a férfiaknak is van a napja, az április elseje, az a férfiaké. Úgyhogy azt nem így nevezik. Szóval igen, egyetértek veled abban, hogy ez a nőnap sokakat szerintem azért is háborít fel, mert egy olyan dolgot kezel, olyan dolognak állít ünnepet, amit teljesen természetesnek kéne kezelni.
Igen, viszont például nem kezeljük azért teljesen természetesen. Szóval amiképpen meg jó dolog felhívni a figyelmet bizonyos dolgokra, amik itt vannak.
Én csak azt mondom, hogy ha nem volna megkülönböztetett szerepe a nőknek a társadalomban, akkor senki se érezné úgy, hogy a nőknek külön napot kéne szentelni.
Én pedig Coelho-t hívom segítségül, hogy összefoglaljam a nagy erkölcsi tanulságot a részemről, élj úgy, mintha minden nap nőnap lenne. Egy igazi férfi ezt teszi.
Valamilyen szöveget valaha magamra fogok tetováltatni, akkor ez lesz ez.
Figyelj, sokkal menőbb lenni, hogyha szingliként próbálnád meg ezt, úgyhogy lehet, hogy több nőt tudnál magad mellé vonzani, mert te meghallod megöcsöd őket. Már még a nőnök kapcsán azt szerettem volna felhozni, hogy gondoljátok-e azt, most ez elég ilyen hipotetikus kérdés lesz, hogy a mai világ minden rossz forrásából adódik, hogy a férfiak vannak vezető pozícióban. Ők vezetik a háborúkat, mert ugye annak idején voltak ilyen mindenféle mondatok és ilyen prezentációkban, PowerPoint prezentációkban foglalt gondolatok, miszerint, hogyha nők uralnak a politikát, akkor egy háború sem lenne, mert egy anya nem küldi háborúba a gyerekét.
Viszont van ennek a viccnek egy másik része, mert ez egy vicc, ami első, hogy igen, hogyha nők vezetnék a világot, akkor nem lennének háborúk, viszont egyik ország se áll a szóba a másikkal. Nem lennének hajlandóak beszélgetni egymással. De ez most egy nagyon...
Hát végül is nem tudom, ha azt mondanám, hogy ez nem így van, akkor szerintem hazudnánk, mert gondolj egy, mit tudom én, 18. századi Franciaországra, Németországra, úgyhogy...
Összességében, ami, tehát szerintem például, ami a nemzetközi viszonyokat, illetve hát ami mondjuk a női szerepvállalást jelenti a politikában, illeti a politikában, mert egy kicsit lennere vonatkozott a kérdés, ott szerintem alapvető probléma abban rejlik, hogy a politikában annak van sikere, aki olyan viselkedés mintákat követ, ami általában a nőkre nézve nem annyira jellemző. Vannak sikeresnek a politikában, tehát ott van például Angela Merkel, aki Németország...
Talán kiesett a Géza.
Hát várjuk meg, hát a rövid időn belül visszajön.
Nem halltok engem?
Kicsit kiestél, úgyhogy Merkel-től, hogyha folytatnád.
Elnézést. Tehát, hogy Angela Merkel eljutott ugye odáig, ameddig egy nő eljuthat szint, legmagasabb szintre a politikában, de hát ott volt például Margaret Thatcher, aki Angliának volt, illetve Nagy-Britanniának volt a miniszterelnöke, és mondhatnék még két-három ilyen hasonlóan befolyásos nőt, viszont általában ezek a nők, ezek azért jutottak el odáig, mert egyáltalán nem a női viselkedés mintákat követik, hanem nagyon agresszívek, nagyon belemenősek, nagyon, tehát azokat a politikusi sémákat követik, amik egyébként a férfias viselkedés mintának a jelei. Hátbaszúrom a másikat, nagyon kemény vagyok, nagyon olyan, tehát nem kötök kompromisszumokat, és összességében véve azok a nők eredményesek a politikában, akik férfiként hajlandóak viselkedni. Lehet, hogy ez az oka annak, hogy, és lehet, hogy ezek a politikának egyébként az iratlan belső szabálya, és másképpen nem is lehetne politizálni. Ez az oka annak, hogy kevesebb a nő.
Igen, kevesebben merik fölvállalni, és ugyanez az oka valószínű nem csak a politikában, hanem az, hogy nagyvonalatok vezetőségében is kevesebb a nő, mert ott is a legtöbb nő, aki oda eljut, az szintén akkor, ha már oda nő van, akkor azt feltételezhetően keménykező, vasmarokkal uralkodik, és nem türelemmondást, úgyhogy tényleg ezeket a férfi szokásokat veszik fel. De ennek is, ez is csak újra azt támasztja alá, hogy egy férfi alapú társadalomban kell beilleszkedni egy nőnek, ahhoz, hogy ott érvényesülni tudjon, és megint csak az a természetes, hogy úgy éljek, mint egy férfi, akkor meg leszek becsülve, és akkor tudok olyan szinten eljutni, mint egy férfi. Aztán a másik dolog, ami még ilyen vonzata a nőnap kapcsán, ami nekem eszembe jutott, ez az iszlám állam, és még pedig az, hogy ez a, hogy is mondjam, államforma, terrorista szervezet, bármi, ami ugye a közel-keleten működik.
Most a IS-ről beszélünk, igen, a ISIS-ről.
ISIS, igen. Szóval, hogy egyrészt nem tudom megérteni azokat a fanatizált lányokat, akik oda mennek férjhez, mert ugye rengeteg ilyen hír van, hogy itt, ott, amott feltartóztattak valamilyen diatlányokat, akik férjhez akartak menni valamilyen harcoshoz, aki ott tevékenykedik, terrorista akciókatban vesz részt és támadásokban. Másrészt nem értem az ott élő nőket, ezeknek a férfiaknak a partnereit, hogy miért viselik el egyszerűen ezt a borzasztó igazságtalanságot, ami ott uralkodik, mert ugye ott a nő teljes mértékben a férfi vagyontárgyaként van kezelve, a sharia jogrendszer egyszerűen a nyugati nők számára elképzelhetetlen feltételeket támaszt, és hogy hogy egyszerűen ha azt mondanák, hogy nincs szex, nincs gyerek, akkor pedig ott meg tudnák fordítani a dolgok állását is, és hatalmuk volna egyszerűen a saját férfiaikra, mert nem tehetnék meg, hogy kinyírnak mindenkit, mert akkor ugye hát maradnának a kecskék. Szóval, hogy azt akar, arra akartam kitérni, hogy a legtöbb esetben a nők maguk is tehetnek arról, hogy ilyen helyzetbe kerültek, mert nem teszik meg azt a lépést, amivel ezen fordíthatnának. És én pont lehet, hogy most tényleg feketén-fehéren látom ezt a problematikát, és nem tudom beleélni magam az ottani nők helyzetébe, és hogy ki az, aki elmerni kezdeni ezt az egész vállalkozást, és akkor nem tudom, hogy eleinte biztos tömeges mészállások volnának is, csak utána fordulhatna meg ez a dolog. De biztos vagyok benne, hogy ennek gátat lehetne szabni a nők részéről is, mert jelenleg csak szenvedő alanyai a dolognak, és nem próbálnak kezükbe tartani a dolgokat.
Itt két dolog is eszembe jutott. Egyik az, hogy bár tényleg elhelyezés, ez egy nagyon, nagyon extrém eset, de hogyha pár száz évvel visszamész itt európai keresztény kultúrába, akkor szintén találni érdekes dolgokat, és tudjuk, hogy milyen rég, mióta szavazhatnak a nők, vagy egyáltalán járhatnak egyetemre, szóval itt se volt mindig az életük csupa játék és mese. Másik.
Igaz, de ezt addig lehetett csak megengedni, mint szerintem, amíg nem épült ki az adatforgalom, az, hogy az emberek sokkal egyszerűbben tudnak információt szerezni másokról, más világnézetekről, stb., ami aztán megtetszhetett, mert ugye itt a semmi közepén, itt ahogy mondja szlovák nazalonai Luke, kellett megteremteni azt, hogy elinduljon valamilyen irányba ez az ágazat, vagy illetve azt, hogy egyenjogúság felé tegyék meg a lépést. Míg ez a jelenlegi közel-keleti hasonló rendszerekben szenvedő, nem csak közel-keleti, bármelyik, az világ bármelyik részén hasonló rendszerekben szenvedő nőknek nagyobb lehetősége van megtudni azt, hogy nem így kéne, vagy lehet, hogy máshogy kéne. Míg itt azokban az időkben nem volt más követendő példa. Szóval, hogy... És ugye pont ez, hogy a teljes mértékben érthetetlenség számomra az, hogy hogyan alakulhatott az ki, hogy ilyen közegből egy nyugati egyenjogú társadalom, úgymond egyenjogú társadalomból elindulnak a lányok, és hajlandóak szerintem nem tudják, hogy mit adnak fel azzal, hogy elmennek oda férhez. Tudom, hogy az adatmennyiség mégiscsak itt van. Megkapták azt a hátteret, amit láttak, hogy hogyan lehetne működni a dolog, és mégis erre vágynak, vagy én nem is tudom. Szóval akartam az egész mondandóból kihozni az, hogy a férfi alapú társadalom azért fenntartható, mert a nők ezt támogatják.
Ez egészen biztos, hogy nem teljesen egységes női társadalomnak a véleménye ezekben a kérdésekben, de ez szerintem sokszor nevelés kultúra kérdése. Nem tudom, hogy mennyire szerencsés dolgi terkölcsi kategóriákat felállítani, és számon kérni mondjuk akár a iszlám államnak a nőit, vagy akár iszlám államba menő nőket, hogy most ők ezt miért csinálták, amikor saját magukért vállalnak felelősséget, és saját sorsuknak a lerontásáért, amikor náluk ez egyértelmű, hogy ők is értékrendszerükbe ezt kéne, hogy csinálják. Nem tudom. Most lehet, hogy egy kicsit ilyen illetlen témaváltás lesz, de ahogy kezdted ezt az egész elmélkedést, nekem kapásból beugrott a NOFX-nek, az egy amerikai punk együttes, és nekik van egy olyan számuk a utóbbi időben jelent meg, hogy az egész iszlám, illetve a terrorista fenyegetést azt úgy lehetne megoldani, hogyha egyszerűen csak kipostáznák a Girls Gone Wild-ot és az összes pornószínésznőt az iszlám államba, hogy szabadítsa meg ezeket a férfiakat a szexuális frusztrációiktól, ami a okozója az egész terrormozgalomnak. Nagyon jó kis szám egyébként, aztán majd lehet, hogy belinkelem a szöveges összefoglalónkba. De szerintem alapjában véve, hogyha itt kulturális különbségekről beszélünk, nagyon sok esetben ezek a nők saját magukra nézve is elfogadnak bizonyos szabályokat, amik lehet, hogy külső szemmel érthetetlenek, de belső szemmel pedig teljesen helyénvalóak. Ami még nem a terrorizmus volt a téma, a legfőbb téma, addig ugye kimondottan a burka problémával kapcsolatban merülnek fel ezek a kérdések. Tehát, hogy lehet az, hogy az iszlám arra kötelezi a nőket, hogy nem mutassák meg magukat, és elfedjék a fejüket egy lepellel, miközben nagyon sok tehát a helyi értelmezés szerint, és a nők saját értelmezése szerint ezzel saját magukat is védik. És ez egy alapvető értékkülönbség és értékválság volt, amit a nyugat nem tudott felfogni, hogy a kelet számára ez miért egy standard eszköz és egy standard intézmény. Nem állítom, hogy ez egy standard intézmény, nem állítom, hogy ez legjobb megoldás, csak arra próbálom meg felhívni a figyelmet, hogy itt ilyen értékkülönbségekről beszélünk, és nem lehet feltétlenül a nyugati értékeket kivetíteni mondjuk a keleti nőkre, és azt, hogy ők ezt automatikusan elfogadnák. Ráadásul ugye abból indult ki az egész beszélgetésünk, hogy sokszor a nyugati nők saját maguk nincsenek közös platformon azzal kapcsolatban, hogy nekik egyébként a társadalomban hol van a helyük.
Itt két dologra reagálnak, még kicsit visszamenőleg. Egyik ez, amit a Gábor említett, hogy a nők megmondhatják a férfiaknak, hogy egyszerűen nincs szex, amíg nem azt csinálják, amit ők akarnak. Ez meg is történt már párszor. Volt egy ilyen kolumbiai faluba például, hogy mikor már nőknek nagyon elegük lett abból, hogy semmi állami támogatás, meg utat se húznak oda, meg semmi nincs, és orvos semmi, akkor azt mondták, hogy úgy hívták ezt a mozgalmat, hogy azt mondja, hogy keresztbetett lábak mozgalma, vagy valami ilyesmi, és már pedig itt nem lesz szex, addig amíg rendben nem lesz téve minden. És egy ideig úgy ellenkeztek a férfiak is, és igazából támogatókat is sikerül szereznék, és el is értek valamit ezzel. És a faluban élő férfiak is sokkal inkább elkezdték támogatni az ügyüket. Ez volt az egyik dolog. Esetleg még, hogyha találok róla valami információt, akkor be is linkeljük majd ezt a történetet. Másik pedig, hogy szintén azt hiszem a Gábor említette ezeknek az országoknak küldött pornovideókkal kapcsolatban, hogy léteznek ilyen statisztikák, akár a Google keresésekre, különböző mindenféle szexuális dolgokra, akár ezeknek a pornooldalaknak a letöltési statisztikái, és nagyon sok helyen magasan tényleg ezek az iszlám államok vezetnek, ahol amúgy eléggé tiltva vannak a hasonló dolgok. Tehát megpróbálok szintén majd találni, de ilyen, hogy Pakisztán, Egyiptom, Irán bőven magasan van top helyeken.
Igen, a leglátogatott, ezekből
az országokból. Azért nézik ezt, csak nem pont, nem annyira nyilvánosan és támogató.
Sőt, van egy ilyen görög klasszikus komédia, ami erre a koncepcióra épül, hogy a helyi nők azok megunják a férfiaknak a állandó versengését, és megvonják tőlük a szexet. És sajnálatos módon most nem tudtam ezt kiguglizni ez alatt a 2 perc alatt, amíg a Laci beszélt.
Van egy ilyen elmélet is, ugye, hogy a matriarchális társadalomban azért értek boldogan a férfiak, mert ugye nem az volt, hogy egy nő és egy férfi, hanem ott mindenki mindenkivel, és a nők döntöttek arról, hogy most jöhet-e hozzá valaki, nem, közösen nevelték a gyerekeket, és nem is volt igény, nem is fejlődött a civilizáció. Szóval amíg matriarchális társadalom volt, addig egyszerűen nem volt rá szükség arra, hogy versengenek egymástól a férfiak, mert mindig megvolt a legtöbb esetben az aznapi, vagy a heti, vagy hogy is fogalmazzam, szóval a rendszeres szex, és ennek köszönhetően nem is volt igazából másra igényük. Most ez eléggé ledegel a dalja, hiszem azt a férfi gondolkodást, hogy akkor valószínűleg esetleg minden egyes tettnek a hátterében ez alhat. Ezt rossz lenne elhinni. De állítólag, hogy a matriarchális társadalom azért borulhatott fel, mert aztán volt valami dolog, amiben nem tudom, valamilyen vész, ahol rengeteg nő meghalt, sok férfi egyedül maradt, és akkor hirtelen több nő kellett nekik, mert ugye nem volt kit pótolni, és rátörtek egy másik ilyen társadalomra, vagy valamilyen elszigetelt részre, ahol meg férfiak nem voltak felkészülve arra, hogy valami támadás érhetné őket, mert ugye hát ők boldogan el voltak szépen, és jött a sok ki éhezett nőre, kiéhezett férfi, és megkezdődtek a háborúk jobbra-balra, úgyhogy ez ilyen dominó effektusként elindulhatott aztán minden a patriarchális társadalom irányába. Nem tudom, mennyire történelmi igazság, ezt soha nem vettük történelme, se sehol máshol, de egy érdekes elmélet.
Ez egy ilyen sztorinak hangzik, amiből népesét lehet majd később csinálni, de...
Igen.
Igen.
Eléggé átértünk a női naptól.
És eddig egy kicsit futottunk az időből, nem mellesleg.
Így igaz.
Én úgy érzem, hogy szépen lassan ezt a mai podcastot akár le is zárhatjuk, és majd a későbbiekben még visszatérünk pár olyan témára, ami most fel volt vetve, de nem igazán volt időnk arra, hogy ezt szétlemezzük. De remélhetőleg nem volt ez egy unalmas adás. Én úgy gondolom, nem volt. Ez volt tehát az örök élet. És legközelebb is nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Én Tokár Géza voltam, és búcsúzik további két kollégám.
Balla Gábor.
És Kiesz László. Sziasztok.
Sziasztok.